Előadónk Bukarestből érkezett, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. 2006-ban doktorált liturgikus tudományokból a Római Pápai Keleti Intézetben. 2008. októberétől 2009. májusáig a Román Pátriárka napilapja a Lumina újság munkatársa, majd szerkesztő a Román Patriarchátus kiadójánál. 2015. november 1-től diakónus a bukaresti Mária Mennybe Menetele plébánián. 2016. február 25 és 2018. június 1-je között a liturgia tanszék helyettes oktatója a bukaresti ortodox teológia Justicianusi patrológia karon, majd 2018. október 1-től a liturgiai tanszék oktatója. Most felkérem dr. Nicolae Preda, diakónus lektor urat, hogy tartsa meg előadását a Szent Liturgia és az Eukarisztia gyakorlatáról a Román Ortodox Egyházban címmel.
Az én előadásom négy fő részt tartalmaz, és egy rövid befejezést. De nem tudok mindet itt bemutatni, csak a legfontosabb részét az előadásomnak, legalábbis ami nekem tűnik a legfontosabbnak. A címe az én előadásomnak az isteni liturgia és az eukarisztikus gyakorlat az orosz vagy a román ortodox egyházban, leginkább az eukarisztia során használt kenyér tekintetében. Mielőtt az kenyér átváltozna Jézus Krisztus testévé, az úgynevezett eukarisztikus kenyér, vagyis az a kenyér, amelyet az oltárra helyezünk, ez megszentelődik, hogy az áldozatra és a szentségre méltó legyen. És ezt a rítust úgy hívják, hogy a protézis rítusa. És most erről fogok leginkább beszélni. Az első része az előadásomnak az a címe, hogy az eukarisztikus kenyér az egyházi egység szimbóluma. Az eukarisztikus kenyér, vagyis az a kenyér, amellyel az eukarisztiát celebráljuk, erre mindig úgy tekintettünk, mint Krisztus testének előképére. Legalábbis már ez így van az apostolok idejétől. Idézettel kezdem. Az a kenyér, amelyet megtörünk, nem, de a Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Ez a első Korintusi levél 10. fejezetének 16. verse volt. Ez a meggyőződés aztán az egyetemes keresztény tudat részévé vált, olyannyira, hogy a Didakhéban, a 9. fejezetben is hasonlót olvasunk. Újabb idézet következik. Ahogyan a búza szét volt szórodva a hegyeken, és egyé vált összegyűjtve, úgy gyűjjön össze egyházad királyságodban a föld határáról. Antiókiai Szent Ignác is a Szent Apostolok közvetlen tanítványa így szólt. Jézus Krisztus, Urunk teste egy, ahogy a vére is egy, amely vértünk oltatott. Mivel egyetlen kenyért lett megtörve értünk, és egyetlen kehelyből iszunk, amely mindenkinek ki van osztva, és csak egy az oltár az egész egyháznak, és egyetlen egy püspök van az ő presbitériumával és minden szolgájával együtt, olyanokkal is, mint én. Néhány évszázaddal később már egy mélyebb megértéséről beszélhetünk a liturgiának, és akkor a eukarisztikus kenyér páli értelmezését is másképpen foghatjuk fel, mint az anaforában, vagy más néven, a nagy eukarisztikus imában is olvashatjuk. Neked hoztuk ezt a kenyeret egyszülött fiad testének hasonlatosságára. És ahogy ez a kenyér, amely szét volt szórva a hegyeken, össze lett gyűjtve, és egyé vált, ugyanígy a te szent egyházad minden nemzetből, minden részből, minden városból és minden faluból legyen egyé az élő katolikus egyházban.
Az apostoli konstitúciókban, amelyek 380-ban Antiókiában születtek, nagyon fontos forrást jelentenek a liturgia történetében. A 7. könyvben, a 25. fejezetben, ahol a misztikus hálaadásról beszélnek, ugyanezt a képet találjuk meg. Mindenható Urunk, örök Istenünk, ahogy ez szétszúrratott, és végül egy élet és egy kenyért alkotott, ugyanígy gyűjtsd össze egyházadat a föld minden részéből. Vegyük észre, hogy az eukarisztikus kenyér szentpáli témája, mint az egyházi egység szimbóluma, megtalálható a mi szent atyáink kommentárjaiban is, akik természetesen allegórikusan hivatkoznak rá, hivatkoznak a vetésre, az örlésre és a kenyér elkészítésére is. Ez jellemzi azt, ahogy a katekumenek fölkészülnek, és ahogy a szentségekhez járulnak. Néhány idézet következik a szent atyáinktól ezzel kapcsolatban. Karthágói Szent Ciprián gyakran hivatkozik erre a témára. Végül Istennek hozott áldozataink is arról tanúskodnak, hogy a keresztények gondolata összetartozni állandóan és elválaszthatatlanul. Mint hogy az Úr úgy neveztette testét, mint kenyér, amelyet a mi együttesünk, közösségünk alkot, így lesz egyé népünk. Szent Ágoston is ugyanerről a témáról beszél allegóriaképpen. Hogy mondhatjuk tehát, hogy Isten Krisztus teste a kenyérben van? Itt nem hozunk semmit a sajátunkból, hallgassuk meg az apostol, aki erről a szentségről beszélve ezt állítja. Bár sokan vagyunk, egyetlen kenyért alkatunk. Próbáljátok megérteni, és örüljetek. Egység, igazság, jámborság, szeretet. Egy darab kenyér, ki ez az egyetlen kerény? Bár sokan vagyunk, egyetlen kenyeret alkatunk. Egyetlen testet. Nem egyetlen kenyérmorzsát, hanem sokan vagyunk. Amikor ördögűzést hajtottak végre rajtatok, szinte megőrültettetek. Amikor megkereszteltek bennetek, akkor meggyúrtak benneteket. És amikor megkaptátok a Szentlélek tüzét, akkor megsültetek, kenyérre sültetek. Legyetek azok, amit láttok, és megkapjátok azt, amit vagytok. Ezt mondta az apostol a kenyérről. A kenyér látható színe alatt sok szem van, és egyetlen egy dolgot alkot. Ebben valósul meg, amit a Szentírás mond az hívekről, egyetlen lelkük volt, és egyetlen szívük. Alexandriai Szent Cirill egy újabb idézet. Az apostol ezt mondja, egyetlen egy kenyér van, egyetlen test vagyunk. nektek szeretnetek kell az egységet ebben a kenyérben. Csak egyetlen búzaszemből vagytok? Nem sok volt a gabonaszem? Igen, de mielőtt kenyérre lettek, külön-külön voltak. Egyesültek a víz segítségével, miután megőrölték őket. Valóban, hogyha a búzaszemet nem örlik meg, és nem gyúrják össze vízzel, nem veszi föl azt az alakot, amit kenyérnek hívunk. Ez volt a ti korábbi állapototok. Meg kellett őrölni benneteket a böjt megaláztatásával és az ördögűzés szentségével. A víz a keresztség. Így vettétek föl a kenyér tésztájának alakját. Ez szintén Szent Ágoston beszédéből volt. Alexandriai Szent Círil, amikor Szent János evangéliumát kommentálja, az egyetlen kenyér páli témáját fejti ki. Ugyancsak Nagy Szent Leó pápa is tesz egy meglétést, amelyben arra hivatkozik, azzá leszünk, amit magunkhoz veszünk. Amikor részesülünk Krisztus testéből és véréből, azt hozza létre bennünk, hogy átvesszük azt, amivé tesz bennünket teljesen, mind lélekben, mind testünkben. Akiben meghaltunk, akiben eltemetkeztünk, és akiben föltámadunk. Végül meghagytam utolsóként aranyszájú Szent János kommentárját, nem véletlenül, mert ez a kétségkívül a legmélyebb. Mi a kenyér? Krisztus teste. Mivé válnak azok, akik magukhoz veszik? Krisztus testévé. Nem sok testé, hanem egyetlen testé. Amint a kenyér egy, bár molt búza szem alkotja, és ezek nem látják ugyan egymást, pedig a kenyérben megvannak, ugyanígy eltűnik a különbség ebben a teljes egybeolvadásban. Ugyanilyen formában mi is együtt vagyunk Krisztusban, Krisztussal. Nem egy testből részesül az egyik, és egy másikból a másikunk, ugyanabból a testből részesülünk mind. Ezért Pál ezt tette hozzá. Mindnyájan ugyanabból a kenyérből részesülünk.
Aranyszájú Szent János a további szavakat fűz ehhez, amelyek rettenetes konklúziót vetítenek elénk, és nem tudunk nem meglepődni ezen, már csak azért is, mert rendkívül aktuálisak. Így szól az idézet. Tehát, hogyha mindannyian esszük ugyanazt a kenyeret, és ugyanazon dologgá válunk, akkor miért nem mutatjuk ki ugyanazt a szeretetet, és miért nem válunk ugyanez egyetlen dologgá? És hogyha ez megvalósult a mi őseink idejében, amikor a sokaság hitt, és egyetlen szívvel és egyetlen lélekkel hitt, most nem így van, sőt, ennek az ellenkezőjét látjuk. Nagyon sok háború, és különböző háborúk vannak, és állati módon esünk egymáshoz, egymásnak. Mivel Krisztus magához láncolt téged, még akkor is, ha te tőle elvoltál, messze voltál, akkor neked nem kéne talán a testvéredhez közel kerülnöd? Ezt nagyon is meg kéne tenned, de te eltávolztatod magad tőle, noha az Úrtól kaptad az életedet és a szeretetet. Ugyanúgy a korintusi levélhez fűzött homéliából volt az idézet. Nagyon fontos aláhúzni, hogy ez az eukarisztikus meggyőződés, amely az eukarisztikus kenyér egységét látja, vagy, és az, abban az egyház egységét látja, az már az első időktől így van. és egyfajta eszkatolikus perspektívába helyeződött. Minden alkalommal, amikor eszitek ezt a kenyeret, és isszátok ebből a kenyérből, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Egy másik nagyon fontos és alapvető tény a eukarisztikus kenyérrel kapcsolatban az, hogy az epiklézisben úgy fohászkodunk a Szentlélek eljöveteiért, mint az egyház egységéért, eszkatológikus egységéért. Jöjjön el a te szolgáidra és a te adománya és az adományok itt feljelenít adományokra az áldás, úgyhogy egyetlen test, lélek és szellem legyünk, és egyetlen testet és lelket alkossunk.
Sokkal kidolgozottabb ebben az értelemben Ciprián Strézának a megfigyelése. Az epiklézis utolsó része megmutatja nekünk, hogy az eukarisztikus szöveg hangsúlya nem az átalakuláson van, a Szentlélek leszántlása részén, hanem a célon, ennek az átalakulásnak a célján, vagyis a megszentelésen és a hívek egységén. Ez mutatkozik meg minden eukarisztikus anaforában, és ez másképp hangzik, mégis ez az alapvető és originális eleme, mely ez az epiklézisnek a konklúziója. Az első eukarisztikus ima, amely az egyház egységért fól, így szól. Irgalmas Atya, fohászkodunk hozzád, és kérünk Jézus Krisztus, a te fiad és Urunk nevében, hogy fogadd el ezt az adományt, és áld meg a felajánlásokat, ezt a szent és szeplőtelen áldozatot. Felajánljuk neked mindenek előtt a te szent és katolikus egyházadért, hogy adj neki békét és védelmezd, gyűjtsd egységbe, és kormányozd az egész földön. Arra gondolva, amit mindedig elmondtam, kijelenthetjük, hogy nem nehéz az egyház részéről mindeni korban, főként a mai korban, nem az a nehézség, hogy egyek vagyunk Krisztusban az eukarisztiában, mert ez már a liturgiában benne van, hanem az, hogy megtartsuk egységben és folyamatosan ezt a vágyat, és még nehezebb ezt megvalósítani a mindennapi életben. Az eukarisztikus kenyérrel kapcsolatos tanúságok és a szimbolizmus, itt megállnék benne, csak szeretnék rámutatni, hogy ezzel az román ortodox egyház gyakorlatában foglalkozok tovább. Az eukarisztikus kenyérrel kapcsolatos áttekintés befejezve szeretnék megemlíteni még több mint egy évszázaddal ezelőtt leírt sorokat, amelyek nagyon fontosak, még a mai napig a román környezetben. Ez a proszforá, amelyet a mi román hívő népünk több évszázados keresztény élete során a Szent Protézis értelmében ajánlott föl, nem szabad úgy felfognunk, mint egy köteles ajándékot, hanem egy ajándékot, hanem nemzeti román szimbólumként kell tekintenünk. A proszforá nem csak azt mutatja meg, hogy mennyire ragaszkodunk hozzá, hanem ez egy ősi törvény. Van benne egy kicsi áldozat is. A proszfora értéke abból származik, amit az évszázadok során nyert, mert ez fejezi ki azt az erős kapcsolatot és szoros kapcsolatot, amely a népet összekapcsolja az egyházzal, a nyájat a pásztorral.
Az előadásom második részében az áldozati adományról és a proszforáról fogok beszélni. Az egyház szent atyáinak írásaiban a proszfora olyan, hogy hosszú ideig készül, úgy van leírva, hogy hosszú ideig van készül, nagy fáradtságok által, amelynek komoly szimbolizmusa van, és főleg a felkészülés pontos arra, az elkészítés arra a felkészülésre utal, ahogyan a katekumeneknek kell felkészülniük a beavatási szertartásokra és szentségekre, és ez egy régi hagyománya az egyháznak, és azoknak a katekumeneknek, akik a következő napon részesültek a keresztség szentségében, azoknak egy nappal előtte proszforát kellett vinniük az oltárra húsvét éjszakája előtt. És nem csak, hogy vinniük kellett, hanem kapniuk is kellett egy darab kenyeret, amikor elhagyták a közösséget nagy szombat vigiliáján, és ez egyfajta elővételezése volt annak az élő kenyérnek, amely Krisztus, vagyis az eukarisztia, amelyet meg fogunk kapni minden kétség nélkül a keresztség után. Egy idézet, mielőtt a katekumeneket hazaküldenék, az áldás után kenyeret kell kapniuk. Hogyha az kezdetekben az a kenyér, amit felajánlottak az oltáron, nem is különbözött attól, amelyet a családokban is használtak, idővel ez megváltozott, hiszen liturgikus használatra került a kenyült. Már a második és harmadik évszázadban feltűnt az a szokás, hogy keresztet nyomtattak, ütöttek a kenyérre, amelyben a görög X betűt tettét, és ezek voltak a keresztelt kenyerek. Majd aztán pecsétet tettek rá. Egyesek szerint nagy szent Bazil volt az, aki bevezette a kereszt pecsétjét az eukarisztikus kenyéren.
Meg kell jegyezni, hogy a 8. századtól kezdve, talán már a 7. század végétől vannak arra utaló tanúságaink, hogy az eukarisztikára nem egyszerű kenyeret használtak, hanem proszforát, hanem hivatalos feliratú kenyereket. Idézett, a 8. század előtt még a protézis kenyér egyedül a proszfora néven illetődik, innen származik az a furcsa átalakult nyelvi alak, a proszfora, amely technikai megjelölést tartalmaz már. A proszfora vallásos jellege nem csak a használatától és kerek alakjától származik, hanem a jeltől, a rá ütött pecséttől is. A proszfora vallásos jellege azt is jelzi, hogy milyen jel van ráhelyezve. Ebben a keresztet és az üdvözítő monogramját találjuk meg. Maga a pecsét a kereszt szárai által négy egyenlő mezőre osztott négyzet, amelybe bele van írva fönt Jézus Krisztus neve, alul pedig a görög niká ige. Vagyis győzedelmes. Az első ábrát látják kivetítve. A proszforá amely liszt és élesztőből vagy kertésztából kerül, súval és vízzel, a görög egyház szokása szerint az megváltó két természetét jelenti. Két különböző rétegből áll, amely az üdvözítő két természetét jelképezi. Nézzék a kettes ábrát. Az eukarisztikus kenyérnek ez a meglátása egészen a második századból származhat. Az eukarisztia képe megmutatja az égi és a földi jellegét, már Szent Irénaeus Contra Heresias könyvében is. Amint a kenyér, amely a föld terménye, amint meghívott kap Istentől, már nem hétköznapi kenyér, hanem két természetet egyesít, a földit és az égit, úgy a testünk is, amikor az eukarisztiát magához veszi, már nem romlott test többé, hanem osztozik a feltámadásba vetett reményben. A felső rétegen általában öt pecsétet hordoz, amelyek keresztalakban vannak elrendezve. Bal oldalt a szűzanyának szánt rész van, jobb oldalt a kilenc égi sereg számára leválasztandó pecsét jelzése. A hármas ábrát figyeljék, kérem. A következő is, meg az után következő. A mi pátriarkátusban használt praszforát mutatom. Nem sok idővel ezelőtt szokásban voltak nálunk a négy karral vagy szarval készült keresztalakú praszforák, amelynek mind az öt darabka pecsétet viselt, ahogyan tesszalonikai Szent Simeon is leírja. A következő ábrát mutatom. A Szent Liturgia kenyere négy részből áll, hogy tökéletes legyen, mert Isten is tökéletes ember volt, volt lelke, és a természet négy eleme benne volt, és mindez a négy rész Isten igének felel meg, Krisztus teste magára vette az Isten a világ határait, és megszentelte őket az igével. Szokás ezeken kívül, hogy a proszforá öt karral készüljen, hogy emlékeztessen a kenyér szaporítás csodájára, és megfelel egyúttal annak az előírásnak, ami a protézis szabályában megvan határozva. Összetett és teljes, ami a proszforával kapcsolatos Ioan Zagreanu megjegyzése. Ami a proszforá alakját illeti, természetes, hogy megkülönböztessük minden másfajta kenyértől, úgyhogy belehelyezzük a jellegét, a természetét, ami megfelel liturgikus céljának. Ami a formáját illeti, lehet kerek alakú, egyszerű vagy kétrétegű, ahogy a görögök használják. Alkothat keresztet négy karral, vagy tesszalonikai Szent Simon alkotja. Ezek a formák adják az alapját a többi összetettebb formának, amely a több proszforá a liturgia igényének megfelelhet. Lehet a központi kis kenyér körül öt vagy hét apró kenyér, amelyek mind összefüggenek, lehet négy karú, vagyis kereszt alakú, lehet hét vagy nyolc karú, és akár négyszögletes is lehet. Végül lehet a proszforá alakja a több karral is, amely a Szent Liturgia megtestesítője, amely nem szabályos, lehet egyetlen proszforá, ami azt jelenti, hogy minden kar egy külön proszforát jelent. Azt is észre kell vennünk, hogy a minőséges sem mindegy, különlegesnek kell lennie. Szükséges, hogy a proszforá természetes vízzel készüljön, tiszta búzából, nem túl erőkből, semmilyen átalakítással, jól meg legyen őrölve, jól meg legyen sülve, íze jó legyen és kellemes. Nyilvánvaló, hogy a proszforá anyaga tiszta legyen, jó minőségű, ahogy ez elő van írva már az Ószövetségtől kezdve. Már a vér nélküli áldozat előírásában is megtaláljuk, a liturgikus kenyér, a proszforá nem csak kelt, hanem jól megsült is legyen, de nem megégetett, nem lehet repedezett vagy csíkos, és mutassa, hogy különleges gonddal készítették el a hívők.
Itt fejezem be az előadásomat, mert túl hosszú, de még a konklúziót elmondanám, ami valójában egy ima, a protézi imájának magyarázata. Tehát nem zárnám le most mással az előadásomat, mint a protézi imájával, amely kiválóan mutatja be az ortodox egyház liturgiáját és az eukarisztikus kenyérhez való kapcsolatát. Íme a szöveg. Ó Isten, Istenünk, aki elküldted az Urat és Istent, Jézus Krisztust, megváltónkat, megszabadítónkat, aki megállt bennünket és szenté avat bennünket, úgy küldted, mint égi kenyeret és a világ táplálékát. Áld meg ezt az adományt, és fogadd el a te oltáradra. Emlékezz meg azokról, a jó és, mert te jó vagy, és mindenki barátja vagy. Emlékezz meg azokról tehát, akik ezt felajánlják neked, és védd meg őket minden bűntől, és legyen tiszteletreméltó és csodálatos a te neved az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, most is, mindörökké. Amen. A kenyér, mint az ételnek a szimbóluma, nincs önmagában élete a kenyérnek, mert Isten nem kalória, ő az élet alapja. Az étel valójában halott. A maga az étel, az csak a halállal való egyesülés. Az igazi kenyér az Isten lehet, csak ő az élet forrása, ahogy János evangéliumus mondja, aki a magasból száll alá, és életet ad a világnak. Mert ő az, aki valójában életet ad nekünk. Vagyis a protézis rítusának és a felajánlás rítusának imája ezt fejezi ki. Azt fejezi ki, hogy Isten az mennyből alászállott kenyér. Egy természetes kenyér, de ez csak képe az élet kenyérének. Krisztus életben tart minket, de mi függünk természetesen a természetes kenyértől is. Kapjuk kívülről, de mi magunk is magunkhoz vesszük.